Foglaljunk helyet, testvérek, és az 512. énekünket énekeljük el, mind a 6 versével. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának 13. részéből olvassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának 13. részét a 10. verstől olvassuk. Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában, és ímé vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke volt 18 esztendeje, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És amikor azt látta Jézus, előszólítá, és mondanéki, asszony, feloldattál a te betegségedből, és reáveté kezeit, és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent. Felelvén pedig a zsinagóga feje, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a sokaságnak, 6 nap van, melyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyítassátok magatokat, és ne szombatnapon. Felele azért néki az Úr, és mondta, képmutató, szombatnapon nem oldja el mindegyiktek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi itatni? Hát ezt az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött, ímé ma 18 esztendeje, nem kellett-e feloldania kötélből szombatnapon? És amikor ezeket mondta, megszégyenültek minnyájan, akik magukat néki ellenébe veték, és az egész nép örül vala mindazokon a dicsőséges dolgokon, melyek ő általa lettek. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által dicsőítjük és magasztaljuk a te drága nevedet. Köszönjük néked, hogy gondviselő szeretettel fordultál hozzánk az elmúlt napokban is. Megőriztél bennünket, velünk voltál, megerősítettél minket. Köszönjük néked az ételt, az italt. Köszönjük néked a ruházatot. Köszönjük az otthonunkat, a családjainkat. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk most ebben a gyülekezetben, mert ide is elvezéreltél bennünket. Köszönjük néked, hogy gondod van a tieidre. Látod, hogy milyen sokan természetesnek veszik ezeket a felsorolt és hétköznapi dolgokat, pedig nem azok. És köszönjük, hogy mi vallhatjuk, hogy még ezek a hétköznapi dolgok sem természetesek, hanem a te szeretetednek a jelei, a te hozzánk való jóságodnak, türelmednek a bizonyítékai, amikért hálaadással tartozunk, és amikért dicsőítenünk kell téged. Köszönjük te néked, atyánk, hogy mindezeken felül még szólsz hozzánk a te drága igédből is. Hiszük nem csak itt a templomban, hanem otthon is. De kérünk most különösen arra, hogy szólj hozzánk itt, és áld meg a mi szívünket a te drága beszédeiddel. Mert a te beszédeidben vannak az örökké valóság édességei, amik meg tudják édesíteni a mi lelkünket is, meg tudják változtatni a lelki állapotunkat is, meg tudják változtatni a szívünknek az állapotát is, és mély változást tud előidézni egész életünkben. Kérünk, hogy szólj hozzánk, Urunk, és formáld drága igéiddel, hatalmas igéiddel, szeretetteljes, kegyelemteljes igéiddel a szívünket, a gondolkodásunkat, erkölcsi ítélőképességünket, egész életünket. Szeretnénk, Urunk, egyre inkább úgy élni a hétköznapokban, hogy téged dicsőítsen az életünk, és téged magasztaljon, hiszen azért teremtettünk, hogy így legyen. Kérünk, hogy végezd el a szívünkben, az életünkben, hogy tényleg olyanok legyünk, akik téged dicsőítenek és magasztalnak. Köszönjük néked, hogy rád figyelhetünk, és téged hallgathatunk ezen a mai napon is. Áld meg, kérünk, a szívünket, áld meg azokat a helyeket, ahol összejönnek hívő testvéreink, áld meg azokat a helyeket, ahol megszólal a te drága szavad, ott is légy jelen, ahol téged segítségül hívnak, s talán ott is, ahol nem hívnak segítségül. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad az emberiség előtt ezen a mai napon is. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve 153. énekünket, a 153. dicséretünket, ami így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő igaz, egy Istent megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból vesszük, Lukács evangéliumának 13. részéből. A 13. rész 11. versétől a 13. verséig olvasom el az igét. És ímé volt ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala 18 esztendeje, és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá és mondta néki, asszony, feloldattál a te betegségedből, és reá veté kezeit, és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Isten. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, szombatnaponként a zsidók összejöttek a zsinagógákba Isten tiszteletre. Nem tudjuk hol, de valamelyik zsinagógában szombatnap lévén megint összejött az gyülekezet, és akkor a tanítást Jézus maga adta. Igen, csodálatos lehetett, amikor az Úr Jézus Isten tiszteletet tartott a zsinagógában, magyarázta az írásokat. Én is szívesen meghallgattam volna, hogy prédikált az Úr Jézus. Milyen erővel, milyen hatalommal szólta az Isten igéjét. De hát biztos mások is szívesen meghallgatták volna. Drága megváltónknak az ige hirdetését. Sok nagy ige hirdető van a világban, de hát az Úr Jézus mindegyiket felülmúlta. Biztos, hogy felülmúlta mindegyiket. Az Úr Jézus azonban nem csak tanított, hanem a tanításának valószínűleg az illusztrálására az egyik ott lévő gyülekezeti tagot megszabadítja a sátáni lélektől, amelyik megkötözte őt. Egy asszonyról van szó, akit pontosan 18 évvel azelőtt a sátán, így mondja az írás, hogy megkötözött, valami olyan kényszert alkalmazott ezzel az asszonnyal szemben, hogy ez az asszony nem bírt fölegyenesedni. Meggörbett, teljesen meggörbett, majdnem a földig hajolt, és nem bírt egyszerűen, hiába akart volna, nem bírt kiegyenesedni. Most itt azt mondja az írás, hogy ez nem egyszerűen egy betegség volt, egy akármilyen betegség, mint egy influenza, vagy mint egy másik betegség, hanem kifejezetten azt mondja, hogy a sátán kötözte meg ezt az asszonyt. Sátán hozta őt ilyen testileg megnyomorodott állapotban. Ez nem valami természetes betegség volt tehát, hanem, hogy így mondjam, természet feletti eredetű betegség, ami gyötörte ezt a szerencsétlen asszonyt. Hát az Úr Jézus ezen az asszonyon demonstrálta az ő hatalmát, az ő szeretetét és az ő dicsőségét, hogy összefoglaljuk ezt a dolgot. Az ő dicsőségét. A zsinagógában, a tanításban is, a tanítás által is fölragyoghatott Jézus nagysága, de abban is, hogy megszabadult ott egy ember az ő 18 éve fogságban tartó sátáni erőknek a fogságából, rabságából. Jézus dicsősége ragyogott fel abban a zsinagógában. Kedves testvérek, ez az asszony, hogy egy kicsit visszatérünk hozzá, ez az asszony ott azon a helyen demonstrált másokat, jelképezett másokat is. Voltak abban a zsinagógában jó néhányan, akik, ha nem is voltak testileg nyomorékok, meggörbettek, korlátozottak, de lelki értelemben sajnos ilyen állapotban voltak. Mindjárt meg is ismerjük az Úr Jézus csodája után a zsinagógának az elöljáróját, aki azért felelt, hogy a zsinagógában rendben folyék minden, aki megharagudott azon, hogy Jézus ezt a csodát ott a zsinagógában tette, és megpróbálta Jézus ellen hangolni a zsinagóga Isten tisztelet tagjait. Jézus válaszol ennek az embernek, és azt mondja neki, hogy képmutató. Sőt, többes számban olvassuk, hogy képmutató, itt egyes számban olvassuk, de magában a szakaszban ez nem csak őhozzá szól, hanem azokhoz is, akik ott vele bizonyos fokig egyetértettek. Képmutatók. A képmutatás is tulajdonképpen meggörnyedt, egy nyomorék állapot, testvérek. És sajnos ugye abban a zsinagógában voltak képmutatók, mint ahogy akár egy mai templomban is, akár a mi gyülekezetünkben is lehetnek képmutatók. Ezt mindenkinek magának kell felismernie, önmagát kell megismernie, hogy nem vagyok-e én is. Testileg épp vagyok viszonylag, nem vagyok meggörnyedt, de lelki értelemben lehet, hogy nagyon is meggörnyedt vagyok, lehet, hogy nagyon is megkötözött vagyok, mert képmutató ember vagyok. Ezt fölismerni a legnehezebb dolog, testvérek, az biztos, de nem lehetetlen fölismerni saját képmutatásunkat. Amikor is megjátsszuk, hogy mi Istennek a hű gyermekei vagyunk, mi szeretjük őt, mi imádjuk őt, és a szívünk érte ég, és nekünk ő a legfontosabb, és közben ez nem is igaz. Ez nem is igaz. Legfeljebb a templomban igaz egy pár percig, egy óráig, de amikor kimegyünk innen, akkor már mindjárt az egész csak egy füst. Az egész csak egy megjátszott dolog. Ez is, testvérek, egyféle lelki nyomorúság, meggörbettség. De hát sorolhatnánk más lelki meggörbettségeket is. Mert nem lelki meggörbettsége az például, hogyha valaki a pénznek az imádója. Az anyagiaknak az imádója. Persze ezt is meg lehet játszani, hogy az én életemben a pénz a helyén van. Közben egyáltalán nem biztos, hogy a helyén van. Lehet, hogy nagyon is fontos nekem a pénz, sőt mindennél fontosabb, még az Istennél is fontosabb, Jézusnál és a Biblián is mindennél fontosabb a pénz. Ugyanúgy, ahogy a hitetlenek számára. A mai világban ezt látjuk, de a régi világban is így volt, hogy a pénz az a legdöntőbb. Az anyagi javak, ez a legfontosabb. Ez a lényeg. Igen, még el is ítélhetem az anyagias világot, hogy az ilyen, meg olyan, meg amolyan. Közben én magam is lehetek a pénznek a kötelékében, hogy így mondjam, megkötöz ez, és nem vagyok szabad a pénztől. Ez látszik abból, hogy például nem tudok adni másnak. Lehet más dolgokat is sorolni, testvérek. Van, aki más megkötözöttségekbe szenved. Lehet ilyen a gőg például. A gőg. A felfúvalkodottság. Az, hogy én magamat nagynak tartom. Én vagyok a legnagyobb, én vagyok a nagy okos, aki mindent jól csinálok, aki mindent jól gondolok. Én nem fogadok el kritikát másoktól. Engem nem lehet csak úgy inteni, tanítani, figyelmeztetni, mert én tudom, amit tudni kell. És egyszerűen, ha valaki szól valamit, akár tanít, akár int, vagy figyelmeztet valamiért, mindjárt vérig sértődök. És úgy érzem, vissza kell mindjárt mondanom, válaszolnom kell valamit az illetőknek. Fölfuvalkodottság. Ez is lehet egy ilyen megkötözöttség. De nem megkötözöttség, a hitetlenség, testvérek. A hitetlenség, hogy itt van előttünk az Úr, őt nem látjuk. Itt van az ő igéje, azt látjuk. De mondhat nekünk bármit az Úr az igéből. Igazából lehet, meghallgatjuk. Lehet, hogy el is fogadjuk, amit mond, mert mondjuk így igaznak tartjuk azt, amit tanít nekünk a Bibliába, de valójában nem hisszük el. És az életünkben nincs gyakorlatilag éppen ezért semmi következménye. Hitetlenek vagyunk az igével szemben. És ezért nem jelenik meg az életünkben az ige, nem ölt testet áll, nem valósul meg az Istennek az akarata, Krisztusunknak az akarata az életünkben, mert tulajdonképpen nem hisszük, amit mond. És lehetne sorolni, testvérek, ezeket a dolgokat, valakinek más ezernyi megkötözöttség lehet, testvérek, ebben a mi gyülekezetünkben is. Lehet, hogy kellene egy kicsit elmélyedni magunkban, hogy Uram, nem vagyok én is valamilyen formában, valamilyen kötelék által megkötözött ember. Amikor azt tapasztalom, hogy szeretnék én más lenni, szeretnék én nem gőgös, hanem alázatos lenni, de nem megy. Nem megy. Szeretnék én nem a pénz rabja lenni, de nem megy. Szeretnék én nem képmutató lenni, mert utálom a képmutatást, de az sem megy. És sorolhatjuk, testvérek, hogy mi nem megy, pedig érezzük, hogy nem jó ez, ami van. Nem jó ez így, ahogy van. Kéne változtatnunk, de egyszerűen meg is próbáljuk talán, de egyszerűen nem bírunk változtatni önmagunkon. Ez az asszony is megpróbálhatott kiegyenesedni, szerencsétlen, erőködhetett vele, de nem ment neki, mert gyengébb volt, mint az a kötelék, amivel a sátán megkötözte őt. És nem bírta legyőzni, hogy így mondjam, ezt a görbettségét. Testvérek, csodálatos dolog az, hogy az Úr Jézus, mert most a figyelmünket már fordítsuk őre át, az Úr Jézus meglátta ezt az asszonyt a maga nyomorúságában. Ő tanított ott a zsinagógába, de közben meglátta, hogy ott ül, vagy ott áll, vagy ott valamelyik sarokba összegörbedve ott van ez a szerencsétlen nő. Észrevette őt a maga nyomorúságában. Testvérek, ez mindjárt egy olyan fontos dolog lehet a mi számunkra, mert ha ott vagyunk, ahol Jézus van, ő meglát minket. Ő észrevesz bennünket is, akár a testi nyomorúságunkban is, de akár ezekben a lelki bénaságainkban, megkötözöttségeinkben is. Ő lát bennünket a magunk nyomorúságában. És észrevesz bennünket, testvérek. Ez önmagában talán azért fontos, mert a mai világban egyszerűen, ha az emberekre figyelünk, vagy körülnézünk, talán a saját életünkbe is, egyszerűen azt látjuk, hogy érzéketlenek az emberek egymás iránt. Lehet, hogy mi is mások iránt, de leginkább ezt nem szoktuk észrevenni, inkább az, hogy valaki irántunk mennyire érzéketlen. Nem vesz észre a nyomorúságunkban. Nem törődik velünk. Mindenki annyira el van foglalva önmagával, hogy a másikat már nem érdekli a másik. Na, nem veszi észre. Lehet, ott van mellette, a szomszédjába, vagy a saját családjába, ott van egy ilyen valamilyen formában szenvedő, killódó asszony, lehet évek óta, évtizedek óta, és nem veszi észre a szenvedő, a nyomorult embert. Testvérek, Jézus nem, pont az a fontos, hogy ő nem ilyen. Ő ma is olyan, mint amilyen akkor volt, hogy ő látja, észreveszi a nyomorúságban lévő valakit. Ha minket mondjuk gyötörnek bizonyos belső dolgok, vagy akár testi bajok is, és úgy érezzük, hogy senki nem vesz észre bennünket, senki nem törődik igazán, nem érez együtt velünk, nem figyel reánk, nem nyújt nekünk segítő kezet, egyedül hagytak bennünket. Akkor is, testvérek, gondoljunk most arra, hogy ő lát. Ő észrevesz bennünket. Ő észrevesz bennünket. Nem vagyunk abszolút magunkra hagyatva. Jézusnak ez a vonása az első, ami így feltűnt nekem, hogy tanított, de közben észrevette ott ezt a megnyomorodott 18 éve beteg, szerencsétlen asszony. De nem csak észrevette őt, hanem azt is látjuk az igében, testvérek, hogy Jézus megszabadította ezt az asszonyt ebből az állapotából. Ez csodálatos az, hogy ez a csodálatos, testvérek, hogy Jézus nem csak észreveszi, mert ezzel még az asszony nem sokra menne, hanem azt olvassuk az igében, hogy mikor azt látta Jézus, előszólította, és azt mondta neki, asszony, feloldattál a te betegségedből, és reáttette a kezeit. Csodálatos ez, testvérek, hogy ennek következtében az asszony azonnal megszabadul ettől a láthatatlan démoni hatástól, ettől a sátáni köteléktől. Feloldódik egyszerűen, és testileg fölegyenesedik. Azonnal fölegyenesedik. Megszabadítja Jézus a maga testi, de lelki nyomorúságából is. Nagyon különös ez, testvérek, hogy Jézus itt nem kéri ennek az asszonynak még a hitét sem. Nem kérdezi őt, hiszel te én bennem? Nem kérdezi. Nem kérdezi azt, hogy kerültél ebbe az állapotba. Mondd el. Mert csak akkor tudok rajtad segíteni, elmondod, hogy mit is csináltál te, hogy a sátán ilyen megkötözött állapotba hozott. Semmi. Tisztára kegyelemből cselekszik. Kegyelem, ez a kegyelem, ez a megszánó szeretet, ez az irgalom, amivel lehajol ehhez az asszonyhoz. A maga hatalmával, mert szeretet igen, de hatalom is kell itt, mert sátáni erőkről van szó, démoni lélekről van szó, szabadítani kell valakit. És Jézusban ott van ez a szeretet, de ott van ez a hatalommal ötvöződő szeretet. És megszabadítja ezt a valakit. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy Jézus hát ma is meg tudná ezt tenni, hogy itt lenne közöttünk, és kétségtelenül meg is teszi, hogy embereket sátáni erők, hatalmak fogságából megszabadít. De itt most talán közöttünk nincs is ilyen ember. Bárki tudja. Az azonban bizonyos, hogy a felsorolt, vagy éppen fel nem sorolt kötelékekből is Jézus tud bennünket felszabadítani. Ő meglátja, hogy csak a példáknál maradva, hogy mennyire önző ember vagyok, aki nem tudok szabadulni az önzésemtől, de Jézus fel tud szabadítani az önzésnek a kényszerétől, testvérek. Fel tud szabadítani. Látja a pénz imádatot az életembe, föl tud szabadítani, gyakorlatilag föl tud szabadítani a pénz imádatból. És a többi dolgokat is, testvérek, el lehetne sorolnom. Csodálatos ez a szabadító szeretet és hatalom, amivel Jézus hozzánk közeledik. Hozzánk közeledik, ide jössz a templomba, nem is gondolod, hogy talán történik velem itt valami. Lehet, hogy az az asszony is már 18 éve ott volt minden szombaton a zsinagógában, és nem történt vele addig semmi, de azon, pont azon a szombaton megtörtént vele a csoda, hogy felszabadul. Lehet, oda jársz valamelyik gyülekezetbe, vagy ebbe a gyülekezetbe, és nem történik semmi, látszólag nem történik semmi, bár az ige szól. És lehet, hogy más valaki meggyógyul közben, de te talán nem gyógyultál még meg. Nem szabadultál föl, de eljön egy óra, amikor felszabadulsz. Jézus felszabadít az ő hatalmát, az ő kegyelmét, valahogyan átéled, megtapasztalod. Lehet, hogy még majdnem azt mondom hitetlenül is. Bár ez nem teljesen igaz. De sokszor, testvérek, Jézus valóban úgy lép felénk, hogy nincs neki semmi előfeltétele. Egyszer csak valami történik az ember szívébe, valami történik az ember lelkébe. És minden átfordul, átértékelődik. Minden megváltozik. Újjá lesz minden. És az ember utána kezd, vagy közbe kezd rájönni, hogy ő tulajdonképpen hisz Jézus Krisztusban. Testvérek, olyan jó, hogy Jézus észrevesz, meglát a nyomorúságban, de nem csak ezt teszi, hanem megszabadít a nyomorúságtól. És nézzétek, hogy akit Jézus megszabadít a nyomorúságból, azt egy új élettel ajándékozza meg. Ez az asszony 18 éve szinte a földi görbedve élte az életét. Nem tudott felnézni, csak a földet látta maga előtt. és most fölnézhetett. Most látta megint a fákat, a madarakat, a hegyeket, dombokat, amik arra voltak. Látta az emberek arcát, látta Jézust, aki megszabadította, aki feloldozta. Eddig összesúgtak, buktak a háta mögött az emberek, mert a zsidóknak volt egy ilyen szokása, hogy ha valaki ilyen nyomorult volt, akkor mindjárt azt mondták, na ez valami bűnt követett el, azért jutott ilyen állapotba. Na mi az a bűn, amit elkövetett, hogy így megbüntette az Isten? És nagyon előítéletesek voltak az ilyen beteg emberekkel szemben. Most újra fölegyenesedett ez az asszony. Megváltozott, valahogy megváltozott minden. Új levegő áradt az életébe. Talán arra is gondolt, hogy most már nem fognak összesúgni a hátam mögött. Legfeljebb mást fognak majd mondani, hogy ő az, akit Jézus meggyógyított. Akin Jézus demonstrálta a hatalmát, a szeretetét, a dicsőségét. Valahogy új érzésekkel telt meg a lelke. Fölszabadult, megújult, újjászületett ez az asszony. 18 évvel azelőtt nyomorult lett, és most végre, ezen, pont azon a napon fölszabadul ebből a nyomorúságból. Egy új életet kapott, testvérek, és ez valóban igaz, hogy akitől Jézus egy új szabad szívet kap, akit fölszabadít a sátánnak a különböző kényszerítő erejétől és hatásaitól, annak az embernek, testvérek, az élete újul meg. A gondolkodása megújul. A kapcsolatai megújulnak. Mert egész más, hogy fog egy ember, aki nem az önzés fogságába van, viszonyulni egy másik embertársához. Egész máshoz fog viszonyulni, aki nem a pénz rabságába van. Vagy más egyéb kötöttségeket is mondhatnék újra, de nem ismétlem el magam. Egész más lesz az ember, testvérek, aki szabad nemet mondani az önzésére. Nem kell önző legyek, mert Jézus megszabadított engem ettől, a kényszertől. Nem kell félnem a nem tudom mitől. Hogyha mondjuk adok valakinek, akkor én miből fogok megélni? Nem kell félnem. A holnap felől nem kell aggódnom. Aggódjon mindenki körülöttem, de nekem nem kell, én szabad vagyok. Lehet körülöttem mindenki házasságtörő, nekem nem kell. Szabad vagyok arra, hogy hű legyek a feleségemhez, hogy tisztán tartsam meg magam a házasságig. Szabad vagyok. Testvérek, egész más az élet. Annak az élete, akit Jézus megszabadított a sátáni, sötét erőknek a fogságából. Van neked ilyen új életed? Ilyen szabad életed, amit Jézustól kaptál? Talán éppen a zsinagógánkban, a mi templomunkban, imatermünkben? Vagy máshol? Szabad vagy? A képmutatástól szabad vagy? Szabad vagy arra, hogy őszinte legyél, és nyíltan beszéljél? A nyomorúságaidról is, de az örömeidről is. Tényleg szabad ember vagy? Szabad vagy bízni az Úr igéiben? Gyermeki szívvel kapaszkodni abban, amit ő mondott? Szabad vagy erre? Vagy csak szeretnéd, de nem bírsz? Meg egyetértesz ezekkel, csak nem tudod követni az életedbe. Meg nagyon szépnek tartod, de meggörbedve éled az életedet, mert fogoly vagy, rab vagy. Szabad ember vagy? Ha a fiú megszabadít, valósággal szabad ember vagy. Átéled ezt, megtapasztalod a hétköznapi életedben. Kedves testvérek, amikor ez az asszony így felszabadult, és egy új életet kapott, akkor azt olvassuk az igéből, hogy mit csinál? Dicsőíti az Istent. Elkezdi dicsőíteni az Istent. Ez jellemzi azokat, testvérek, akiket Jézus megszabadított. Végre elkezdik teljes szívükből fakadóan, lelkükből fakadóan, lényük legmélyéből fakadóan dicsőíteni Istent. Lehet, hogy eddig nem értették az Istent. Lehet, hogy eddig átkozták az Istent. Zúgolódtak a bánásmódja miatt. Morogtak Istennek, káromolták a nevét. És most elkezdik dicsőíteni őt. Jézus által megszabadított emberek dicsőítik az Urat. Dicsőíted az Urat? Ez egy biztos tünete annak, ha Jézust megszabadított téged. Dicsőíted az Urat a szavaddal, a beszédeddel, és dicsőíted az életeddel is. az életed dicséri az Urat. Az, hogy nem vagy önző, amikor önzőnek kellene lenned. Az, hogy tudsz adni. Az, hogy tudsz bízni az igében, amikor más nem bír. Az, hogy te őszinte vagy és nyílt vagy, amikor érzed, hogy nem ez kéne, de te mégis az vagy. Nem játszod meg magad. És így tovább, és így tovább. Dicsőíted az Istent, mint megszabadított ember. És testvérek, olyan szép még itt ennek a történetnek a végén, hogy amikor az a többi ember, aki ott van a zsinagógában, látják és hallják azokat, amik történtek és elhangzottak, akkor az egész nép örvendezett mindazokon a dicsőséges dolgokon, melyek ő általa lettek. Valami nagy öröm töltötte be, nem csak ennek az asszonynak a szívét, hanem az ott lévőknek, sőt aztán akik kint voltak a zsinagógában, és azok is hallották, mi történt. Mindenki elkezdett örvendezni annak a csodának, amit Jézus cselekedett. Öröm töltötte be az emberek szívét. Öröm az, testvérek, amik annak is, aki felszabadul, de annak is, aki látja, hogy na ez az ember 18 éve itt szerencsétlenkedett közöttünk. Nem bírt fölegyenesedni, és most végre megtörtént a csoda, amit nem tudott előidézni ő maga, amit nem tudtak előidézni orvosok korabeli módszereikkel, most Jézus a szavával és egy érintésével elérte azt a csodát. És örültek, testvérek. Örülünk mi is, amikor látjuk ezt a történetet. És látjuk Jézust akcióban, szabadító akcióban. Látjuk az ő dicsőségét, és örül a szívünk. Ez is jele annak, testvérek, hogy mi szabad emberek vagyunk. Tudunk örülni Jézus csodájának, és annak, hogy egy ember megszabadul. Dicsőíted az Urat, és van benned öröm, látván őt és az ő hatalmas csodáit, amit emberek életébe véghez vitt. Akkor jó helyen vagy. Akkor jó helyen vagy, akkor rendben vagy. Nos, testvérek, itt van előttünk ez a mai történetünk, amelyben újra így mondanám, hogy Jézus demonstrálja, bemutatja ott a zsinagógában a maga dicsőségét. Bemutatja a szeretetét is, de bemutatja az ő hatalmát is. Nagy összecsapás van ott a háttérben, amit nem látnak se ott, semmi nem látjuk, de Jézus a maga isteni hatalmával és szeretetével támad a sátánnak démoni ereje ellen. A sátán szolgái ellen, és egyszerűen Jézus győztesen kerül ki ebből a csatából, minden különösebb erőlködés nélkül. Mert ő hatalmasabb minden sátáni, minden démoni erőnél. És mert ő jobban szereti azt az asszonyt mindenkinél, a zsinagóga főnél, meg mindenkinél, aki ott van. Jézus dicsőségét lássátok tehát ma is, magasztaljátok őt, magasztaljuk őt, és örvendezzünk a mi Urunkban mi is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy nem csak tanítottál abban a zsinagógában, hanem szabadítottál is. Köszönjük néked, hogy itt a mi gyülekezetünkben is te tanítasz bennünket, az ige által, lelked által, és kérünk téged, hogy ne csak taníts, hanem szabadíts is minket. Változtasd meg a szívünk állapotát, lelkünk állapotát, és tégy minket szabad emberekké. Szabaddá arra, hogy azt tegyük, amit te kívánsz tőlünk. És ne tegyük azt, amire a sátán, vagy ez a világ, vagy a saját szívünk olykor kényszerítene minket. Köszönjük, hogy szabaddá tudsz tenni a velünk született nyomorúságunktól, önzésünktől, hiúságunktól. Szabaddá tudsz tenni az önimádattól, az egoizmustól. Szabaddá tudsz tenni az anyagiasságtól, a paráznaságtól, sátáni eredetű félelmektől, és sok egyébtől, Urunk, ami kínoz minket, ami gyötör minket, amiken nem tudunk változtatni az életünkbe, pedig érezzük és tudjuk, hogy változtatni kellene, de nincs hozzá energiánk, nincs hozzá erőnk. Urunk, hadd érezzük meg mindnyájan, hogy mennyire rád szorulunk, hogy nélküled csak a rabság van. De áldunk téged, hogy te hozzánk is fordulsz, és kegyelemmel, szeretettel és nagy hatalmaddal és erőddel fennünket is föl tud szabadítani. Hogy legyünk olyan emberek, akik valóban szabadok. Urunk, tégy minket valóban szabadokká a jóra, a Te akaratod követésére. Köszönjük néked, hogy a Te dicsőségedért magasztalhatunk. Látjuk az igéből felragyogni szeretetedet és hatalmadat, és ezért most is szeretnénk téged magasztalni és dicsőíteni. Örvendezünk Te néked, Urunk, és örvendezünk szabadító tetteidnek, amiket akkor és amiket ma is véghez viszel. És kérünk is téged, hogy hajolj le sokakhoz, itt a gyülekezetünkben is, de másokhoz is, akiket valami módon megkötözött a sátán, és szabadítsd fel őket. Hogy lássuk a Te szabadító hatalmadat emberi életekben ma is, a környezetünkben, a családunkban, az ismeretségünkben is, munkatársaink között is, hogy örvendezhessünk benned, és dicsőíthessük a Te nevedet, Urunk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg bennünket ebben az egész templom építési dolgunkban is, ha előtted kedves ez a tervünk vagy szándékunk, te ad, hogy megvalósulhasson, és ha nem ez a Te akaratod, akkor Te tarts vissza ettől bennünket. Kérünk, hogy Te járj előttünk, és Te készítsd ezt a dolgot úgy, ahogy Te akarod. Hadd dicsőítsen ez is Téged. Kérünk Téged arra, hogy áld meg azokat, akik szomorú szívvel jöttek most közénk, mert gyászolnak, szerettüktől búcsúztak az elmúlt napokban. Kérünk vigasztaló szereteteddel, vedd körül őket is. Kérünk Téged arra, hogy fogadd el hálaadásunkat, hogy az elmúlt héten is velünk voltál az ifjúsági hetünkön. Köszönjük, hogy szóltál és tanítottál ott is minket, és megőriztél minden bajtól, balesettől. Kérünk Téged, hogy légy velünk a jövő héten is, gyülekezeti hetünkön, és áldj meg bennünket ott. Pihenéssel is, de lelki felüdüléssel a Te közeledben, és egymás közelében is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk, Urunk, magunkat, kérünk, tarts meg bennünket, és add, hogy járhassunk abban a szabadságban, amire Te szabadítasz fel. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. És megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Azért, ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten, gyülekezeti héten leszünk. A bibliaórát a szokott időben megtartjuk, azért, aki itthon van és szívesen jön, az hadd jöjjön és beszélgessenek a testvérek az igéről. Sokan leszünk ezen a héten is, Kismaroson. Ha valaki erről a kismaros üdülésről még nem tud mindent, akkor és jön, jelentkezett, az jöjjön hozzám most az istentisztelet után, és akkor megbeszéljük, amit még meg kell beszélni. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy házasulandók vannak gyülekezetünkben, Nagy Gábor és Sós Judit. Augusztus 23-án kérik Isten áldását az ő házasságukra. Délután 16 órakor lesz az esküvőjük itt a templomunkban. Az Úr adjon nekik áldott készülődést, és vigye teljesedésbe az ő szándékukat. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy ahogy tudják, egy Szegeden két metodista gyülekezet van. Az egyik a londoni körúton, a másik pedig itt a Bokor utcai gyülekezet. És ennek a Bokor utcai gyülekezetnek a lelkésze, az tegnapi napon tragikus körülmények között balesetben elhunyt. Itt a feleségéről úgy tudjuk, hogy épségben van viszonylag, és a kisfiúk volt még az autóban, egy balesetet szenvedtek, a kisfiúk pedig agyalapi törést szenvedett, és ő is kómába került. Most még a családnak a többi tagjai, hát hála Istennek, hogy a család többi gyermekei ugye nem voltak az autóban, egyetemista és gimnazista lányaik vannak még, hát ők hála Istennek épségben vannak. Szolgált itt közöttünk is a Tibor, Baki Tibornak, Bakti Tibornak hívták a tiszteletes urat. Szolgált itt közöttünk is még korábban az imahét alkalmain, vagy a reformációi heteken, már most pontosan nem emlékszem. Akik ismerték őt, azok úgy ismerték, mint egy egyszerű ember, de az Úr Jézus megszabadította őt, és ő szerette az Úr Jézust. Szerette az Úr Jézust, az bizonyos, és olykor-olykor találkoztam vele, jót beszélgettünk, felesége itt is volt azon az alkalmon, ami a gyerekeknek tartottak, ez a vizes tanfolyam. Itt tett ő is fogadalmat közöttünk, hogy az Urat fogja szolgálni, és kapta a bizonyítványt, a Nelly is. Hát most nehéz helyzetbe jutottak. Imádkozunk értük a feleségért, aki itt maradt, reméljük, hogy itt marad épségben, és a gyermekükért is, hogy az is, ha lehetséges, felépülhessen, és az egész család valahogyan eligazodhasson, és az Úr valahogy körülvegye őket, és emelje föl ebből a nehéz próbatételből magához a szívüket, az életüket oldja meg. Testvérek, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Énekeljük a záró énekünket, a 469. éneket. 469. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg hű megváltom gyermekedet. Énekeljük el az első három versét, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.